Elfogadta a meghívásunkat Nagy Tamás, az MNB pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság vezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat!
No, lakáspiaci jelentés, ez azért fontos, mert ugye egy csomó szereplő készít ilyeneket, de ők a piacból élnek, és hát hogy ugye ilyenkor él az ember a gyanúperrel, bár természetesen nem érdekük, hogy manipulálják az adatokat, de hát azért nézőpont kérdése, hogy éppen melyik székben ül az ember, amikor leszűr egy-egy megállapítás, azért jó, hogy egy kicsit falaszhatunk egy kályhát, mert hogy az MNB is készített egy lakáspiaci jelentést. Vágjunk is bele egyből a közepébe, még pedig azzal, hogy élénkül már ez a lakáspiac, mert ugye egy mélypontot ütött, ez azt hiszem, hogy kétségtelen, az elmúlt év ez nem volt valami fényes.
Pontosan egy nagyon gyenge év után látunk folyamatos élénkülést a lakáspiacon, ami kéz a kézben jár egyébként a makrogazdasági fundamentumoknak a javulásával. Nyilván megvannak azok a makrotényezők, amelyek hosszú távon és alapvetően meghatározzák mindenkori lakáspiaci keresletet, kínálatot, és ezen tényezőkben 23 második felétől folyamatosan javulást látunk. Csak hogy egy párat említsek, ugye sokszor ti is beszéltetek a műsorban a foglalkoztatottságról, ami nagyon feszes, munkaerőpiac nagyon feszes, a foglalkoztatottság historikus csúcson van, ugye tavaly nagyon magas infláció mellett nagyon magas volt a bérdinamika is, de ugye most a dezinflációs folyamatokkal már a reál jövedelmek is újra emelkednek, kétszemegyű szinten, illetve nyilván a javulás a számokban a legfontosabb, hogy tükröződik-e a fogyasztói bizalomban, és azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban már ez is megtörtént, tehát összeállt az a minden szempontból javuló kép, amely a lakáspiaci keresetet mozgatni tudja, és egy pozitív irányban, és ezeknek a pozitív lecsapódását látjuk az első negyedében.
Ilyen egyszerű a képlet, hogyha viszonylag szelid az infláció, és viszonylag biztatóak a jövőbeli várakozások, akkor az emberek elkezdenek lakást vásárolni?
Ez mindenképp meghatározó, tehát ha valamelyik hiányzik ebből, akkor szuboptimális a piacnak a keresete, de természetesen a kereset ugyanúgy meghatározza, és akkor majd beszélünk erről is, a finanszírozás, tehát nagyon erős és élénk a banki hitelezés, a banki verseny. Újra visszatértünk azokra a havi folyósítási szintekre, amit 2019-2020-ban láttunk, praktikusan 100 milliárd forint kimegy, most már minden hónapban új lakáshitel.
Annyit gyorsan hadd kérdezek meg, hogy ez most a lakáspiac jelentés apropóján beszélünk, hogy ez most havonta készül, vagy negyed évente, vagy hogyan ennek a
publikáció szempontjából ez egy fél éves jelentés. Aha. Ugye két ingatlan piaci jelentésünk van, kifejezetten egy a lakáspiacra, egy pedig a kereskedelmi ingatlan piacra, ezeket tavasszal és ősszel publikálja a Nemzeti Bank.
Ja, értem. Uh-huh. Oké.
Okay. Egy kicsit ugye a financiális részét beszéljük át, ennek pedig egyik kihagyhatatlan láb ez az állami támogatási rendszer, amihez azért hozzányúlt a kormány, tehát ez megváltozott. Könnyebb most lakáshoz jutni az új támogatási rendszerrel, vagy egész egyszerűen csak más?
Ugye a tekintetben, hogy változott a csok és a csok plusz között a célzottság, illetve a preferált ingatlan kör, természetesen ez azonnal lecsapódott az elérhetőségben is. Tehát ugye a csok plusz esetében most már csak vállalt gyermek esetén lehet igénybe venni egy magasabb hitelösszeget, úgy, hogy nincsen preferencia vagy diszpreferencia az ingatlan tekintetében, hogy az új vagy használt. Tehát ha ezeket mind lefordítjuk az elérhetőségre, akkor jól látszik, hogy a nagyértékű, különösen Budapesten, illetve megyeszékhelyeken nagyértékű használt lakások elérhetősége javult, hiszen magasabb hitelösszeget tudunk kedvező kamattal felvenni, viszont ugye azzal, hogy a program már nem preferálja az új lakás vásárlást, illetve megszűntek az áfa visszatérítés és egyéb kedvezmények a korábbi csokhoz képest, ezáltal az új lakás vásárlás elérhetősége nehezebbé vált. És ugye azzal, hogy mindenképpen új gyermeket kell vállalni a programban, az előző csokhoz képest, ahol már a meglévő gyermekek után is igénybe lehet venni támogatást, tehát azok, akik nem vállalnak új gyermeket, és hogy igénybe vehessék ezt a programot. Számukra az egyébként megemelkedett lakásárak miatt érdemben romlott a lakásvásárlás lehetősége, tehát ha hitelből is terveznek ingatlant venni, akkor az vagy alacsonyabb hitelképesség, vagy egy nagyon kifeszített hitelfelvétel fog jelenteni az esetükben.
Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy mert most elég sok biztató információt hallottunk a lakáspiac szempontjából, de az azt jelenti, hogy árak is elindultak fölfelé? Mert ez a nagy kérdés, mert hogy ugye ha van lakáshitel kijelzés, ráadásul a boldog békeidőkhez hasonló mértékben, meg van támogatási rendszer, akkor hát mi kell még?
És ehhez kapcsolódóan pont tegnap beszéltünk arról, itt az ingatlan rovatban, hogy az értékesítési idő is megnyúlt, és ebből nem tűnik olyan egyértelműnek, hogy a tranzakciószám mellett az árak is elindulhatnak.
Nagyon sok kérdést tettek fel, igyekszem mindegyikre válaszolni. Lakásárak tekintetében egyébként már tavalyi év második felében egy dinamizálódó lakásár emelkedést láttunk. Tavaly év végén 5,8 volt az országos lakásár emelkedés nominálisan, ez még ugye inflációval deflálva mindig negatív volt, viszont ez az első negyed évben tovább tudott élénkülni, tehát országos tekintetben 7%-ot meghaladó éves árdinamikát látunk, Budapesten ettől egy kismértékben elmaradó, egy 6%-os lakásárdinamikát látunk, de mindegyik élénkül, tehát emelkedő lakásárakat látunk. Hogy az árak mennyire áremelkedés mennyire igazolt egyébként a makrogazdasági fundamentumok által, amit említettem, hogy pozitív irány mutatnak, ezt is mérjük az úgynevezett túlértékeltséggel, tehát hogy igazolja-e a javuló gazdasági környezet az áremelkedést, és azt láttuk egyébként, hogy talán emlékeztek, hogy 2022-ig duplázódtak, triplázódtak a lakásárak, és az nem volt igazolható.
És volt egy jelentés, amikor a túlértékeltséget kimutattátok. Így van, a túlértékeltséget
nagyon erősen hangsúlyoztuk. Több mint 20%-os túlértékeltséget mértünk 22 fél évkor, tehát a csúcson. Na most ez lejött egyébként nyilván az elmúlt negyed évek stagnáló, picit emelkedő árával, de javuló reálbér dinamikájával. Most is van egyébként egy 12%-os túlértékeltség országos szinten, de hát ez a 22-höz képest már érdemben lejjebb van. Budapesten pedig nagyjából...
Ez azt jelenti, hogy ereszt a lufi? Egy kicsit lefelé, mert többen mondták, hogy ingatlan piaci lufi van Magyarországon.
Igen.
Ezeket ettől a számokat...
Ettől sokkal rosszabb kép volt egyébként nyugat-európai országokban, tehát ott valóban volt akár kétszámjegyű Luxemburg, illetve Németország esetében kétszámjegyű árkorrekció.
Magyarország ugyanezen esetében... mutatók alapján számolgatják ők is ezt a túlértékeltségét, ezek összehasonlítottak az egyes országokat.
És ott, ahogy egyébként érdemi volt a túlértékeltség, így gyakorlatilag mindenki csúcsra ért 22-ben, és hol extrém volt a túlértékeltség, ott extrém nagy volt a kockázata annak, hogy árkorrekciót látunk. Ugye Magyarország és Budapest esetében egy-egy negyed évben láttunk mérhető árkorrekciót, viszont az éves dinamika majdnem végig nulla vagy pozitív tudott maradni, tehát nem történt.
Ez nominálisan, ugye közben az infláció azért megette
el. Ezért tettük egyébként nyilván hozzá, hogy főleg ha valaki befektetési céllal tekint az ingatlan piacra, akkor az elérhető bérleti hozamok, illetve maga a nominális árstagnálás vagy stagnálás közé állapot az inflációval deflálva azért érdemi értékkorrekciót hozott nálunk is.
Igen. Nyilván, ha már a befektetések szóba kerültek, ez egy nagyon érdekes dolog a lakáspiaci jelentéseitekben, hogy elég nagy teret szenteltek a befektetési célú vásárlásoknak. Ez miért van?
Igen, ugye erről is nagyon sok a piaci vélemény, hogy mennyire drive-olja adott időszakban a külföldiek vagy spekulatív vásárlások az árdinamikát vagy éppen a tranzakciókat. És ezt a mostani jelentésben egy keretes írásban nagyon hosszú idő távon, hát 2008 óta, amióta biztos adataink vannak, megvizsgáltuk, és összességében azt találtuk, hogy a befektetési keresletet, hogyha három kategóriára osztjuk, ez a spekulatív vásárlás, amikor nagyjából egy éven belül újra további értékesítésre kerül az ingatlan, vagy kifejezetten azt látjuk, hogy külföldi vásárlók vagy cégek vásárolnak ingatlanokat, tehát ezeknek a súlya egyébként viszonylag stabil az elmúlt években. Ez a három kategória nagyjából ilyen 18-20%-át adja a keresletnek, viszont azt találtuk, hogy ahol magasabb a külföldi vásárlók aránya, mondjuk egy 5%-kal magasabb külföldi vásárlói arányt mérünk, az nagyjából 3%-kal magasabb árdinamikát eredményez. Ott, ahol spekulatív kereslet jelen meg, mondjuk egy 5% ponttal magasabb arányban, ott 5%-kal magasabb árdinamika is tud kialakulni.
Hát ez akkor rossz hír azoknak, akik tényleg lakhatási célra akarnak ingatlant vásárolni, hogy meg kell küzdeni a befektetőknek, akik meg nyilván mivel, hogy nem a saját lakhatásuk az elsődleges cél, nekik aztán van pénzük, tehát bírják a versenyt
itt, is. Itt vegyes a kép egyébként pro-kontra, hiszen azt látjuk, hogy nagyon sok esetben akik befektetési céllal vásárolnak, ott nagyon sok esetben megtörténik az ingatlannak a feljavítása, energetikai korszerűsítése, tehát tényleg nem csak a vásárlásba, hanem a felújításba is pénzt ölnek, tehát egy javuló ingatlan állomány ezen keresztül meg tud valósulni, ami egyébként egy
ez azért fontos, igen.
Abszolút, nagyon-nagyon rosszul áll a hazai energetikai energetikai megfelelés tekintetében az ingatlanállomány az egyik legrosszabb az Európai Unióban, tehát minden olyan, ami segíti ezt a megújulást, és legyen az befektetői oldalról, vagy nyilván lakhatási oldalról, az nyilván tud segíteni pozitív hatáson.
Oké, kicsit a financiális lábát bonzolgassuk tovább, ez pedig a lakáshitel kamatoknak a kérdése legyen. Ugye volt kamatplafon.
Így van.
Többször is a bankokra meghatározva. Kénytelen kelletlen, tehát követték a kamatcsökkentést, de voltak éltanulók ebbe, akik előre mentek, és jóval nagyobb kedvezményeket adtak a kamatból, mint amit a kamatplafon indokolt volna. Azóta még egy kicsit, ugye volt, azt hiszem 8% körül volt az első kamatplafon, most már ez alatt vannak a kamatok, tehát követik szépen lassan a bankok piaci alapon is az, hogy morzsolódnak lefelé ezek a kamatok?
Így van, az intézkedés maga tavaly októberben került a bejelentésre, akkor 8,5%-on. Ez akkor a tekintetben, hogy a versenyt generálta, élénkítette, mindenképpen pozitív hatással bírt, és ugye a folyamatosan csökkenő kamatkörnyezet, főleg ugye a lakáshitelek esetében a hosszú hozamoknak a csökkenése lejjebb is vitte ezt a THM plafont, ugye januártól már 7,3%, és a bankok valóban, ahogy említetted, vannak éltanulók, vagy akik jobban nyomják a gázpedált a versenyben, és ami azt jelentette, hogy március-áprilisban már láttunk 6% alatti, tehát 5-össel kezdődő 5-9-es és hasonló hirdetményeket THM-re. Itt a fő kérdés az egyébként, hogy ez a verseny még egészséges-e, főleg akkor, hogyha azt láttuk, hogy ugye áprilisban és májusban a hosszú hozamok ismét csak emelkedni bírtak, ezáltal a banki forrásköltségek emelkedtek, és hirtelen el tud tűnni, vagy nagyon gyorsan le tud nullázódni az a profit marzs, amivel a bankok...
Ez gyakorlatilag megtörtént? Most a bankok veszteséggel űzik ezt a bizniszt? Ez
igen, miért? Igen. Gyakorlatilag most árgus szemekkel nézik egymást a bankok, és a figyelétek a banki vezetőknek a véleményét ezzel kapcsolatban, tehát mindenki egy picit értetlen a tekintetben, hogy 6,5-7%-os finanszírozás forrásköltség mellett még hogy lehet 6%-os, vagy a körüli THM-ekkel hitelt kínálni. Nyilván mindenképpen az ügyfelek ezzel jól járnak, mi pénzügyi stabilitási szempontból
ezt
figyeljük.
Ez fölmaradhat tartósan, vagy pedig akkor érdemes sietni, aki szeretne lakáshitelt fölvenni?
Hát mindenképpen bízunk abban, hogy a hozamkörnyezet egyébként lejjebb tud jönni, ahogy az inflációs kilátások javulnak, illetve a gazdasági kilátások javulnak, tehát van abban egy erős remény, hogy azért a forrásköltségek lejjebb tudnak jönni. Azért a bankokat sem kell feltétlenül félteni, hiszen egy-egy ügyleten papíron lehet, hogy mondjuk nullás marzsal, vagy akár negatív marzsal nyújtják ezeket a hiteleket, viszont keresztértékesítésekkel, vagy hozzácsapva egyébként egy csok plusz hitelt, azért már valamiféle jövedelmezőség meg tud jelenni. Egy-egy hitel esetében valóban furcsa lehet a kép, hogy mintha forrásköltség alatt adnák a bankok ezt a hitelt.
Feldobtad a labdát a csok pluszról, ott vannak már előzetes adatok? Mindenki azt mondta, hogy a hitel kereslet élénkül, és ez annak köszönhető, hogy akinek kihasználható a csok plusz, az gyorsan ráúszott, és hogy ez nem fenntartható hosszabb távon. Mit mutatnak a számok most?
Ugye minden esetben, amikor módosul az otthonteremtési támogatás, van vagy egy kivárás, vagy egy rohanás, és ezt láttuk egyébként évvégén is, meg évelején is, aki a régi csokot még el akart érni, az rohan decemberben.
Az rohant, igen.
Érve nyilván, akinek ahogy említettük, gyermeket tervezett és kecsegtetőbb volt a magasabb elérhető hitelösszegű kivárt, és e tekintetben főleg februártól látunk egy élénkülést. Ugye a minisztérium folyamatosan kommunikál új számokat, ezt most nem szeretném helyettük megismételni. Ami érdekesség, és hat a lakáshitelezésre, hogy az új folyósításoknak nagyjából negyede köthető a csok pluszhoz, a többi az piaci hitel, illetve nyilván az átalakításnak köszönhetően sokkal magasabb az aránya a használt lakás célra történő hitelfelvételnek a csok pluszban, mint egy 86%-a az új csok plusznak használt lakásra megy. Itt egyébként, ha hallgatjátok a fejlesztők véleményét, ők annyira nem örülnek ennek, hiszen az ő esetükben korábbi csok az preferálta az új építésű ingatlanokat.
Megint nagyon jó labdát dobtál fel, ez pedig az új építési ingatlanokra vonatkozik, mert ugye ez egy rákfenéje a magyar lakáspiacnak. Ugye lehet hallani, hogy az ingatlan fejlesztéseket lassították ugye a bizonytalan piaci helyzet miatt, és nem mellesleg a költségek emelkedése miatt. Lehet ezt látni az építőipari adatokon, meg az új építési engedélyek számának alakulásán is, hogy ez egy elég komoly döccenő, mert hogy elszakadtak az árak, tehát nem biztos, hogy a piac megfizetni azokat az árakat, amennyiben most egy új lakás kerül. Most hogy állunk ebben a kérdésben? Mert ha nem lesz új lakásépítés, akkor ugye nehéz elképzelni ingatlan piaci fellendülést, hiszen az egyik lába hiányzik. A használt lakás lába megvan, ezt hallhattuk, de mi van az új lakásokkal?
Nagyon fontos az egyensúly, és ugye a közelmúltban láttunk erre sajnos nem optimális magyar példát, amikor 2022-ig gyakorlatilag az előző ciklus végéig folyamatosan a kínálat volt pusholva mindenféle akár otthonteremtési támogatásokkal, vagy kedvező hitelekkel, és a kínálat kevesebb ösztönzést kapott, és ezáltal, ahogy te is mondod, soha nem ért el a kívánt szintet a lakásépítések, az új lakásépítéseknek a száma, és egyfajta egyensúlytalanságból is adott ez a túlértékeltség. De hogy mit láttunk tavaly, valóban volt egy erősebb döccenő a bizonytalanságok miatt, a kiadott építési engedélyeknek a száma közel 40%-kal esett, és egyébként az újonnan átadott lakások és családi házaknak a száma is hát erősen elmaradta még a 20.000-es szintől is, 18.600 új ingatlan került átadásra, csak hogy ezt kontextusba helyezzük, ez nagyjából egy 0,4%-os megújulási ráta, tehát a meglévő lakásállomány 4,5 millió, ehhez ezt az új építést veszed, ez 0,4%-os megújulási ráta, a régióban gyakorlatilag mindenhol 1% fölött van, tehát Ausztriától Lengyelországig, tehát érdemi tér lenne még most is ezen ciklusban a magasabb megújulási rátának. Tehát valahol mi azt mondjuk az MNB oldalán, hogy 30-35 ezeres új lakásszám lenne kívánatos. Ehhez képest az idei évre a beslésünk egy még gyengébb szintet eredményezhet, nagyjából 16 ezerre csökkenhet az új építéseknek a száma az idei évben. Itt nyilván, amikor egy időszakban az építési engedélyek meg az új projekt kezdésének a száma megbicsaklik, az egy-két éven keresztül.
Ez azt jelenti, egyébként ezt megjósolták a fejlesztők is, hogy nem igen. Egyik napról a másikra fog talpra állni az új lakásépítési piac, de kereslet az mutatkozik, vagy beleütköznek a vevők abba, hogy ez nagyon drága, inkább veszek helyette egy használtat.
Rövid távon látunk élénkülést, tehát a kedvező folyamatok az új lakáspiacon is megmutatkoztak, főleg Budapesten. Tehát a tavalyi mélyponthoz képest nagyon jól néz ki, hogy 80%-kal több új lakást értékesítette Budapesten az első negyed évben, de annyira mélypont volt a tavalyi év, hogy nem is érdemes abból kiindulni. 1300 új lakás kelt el az első negyed évben Budapesten, inkább 2000-2500 szintek az optimálisak a fejlesztők szempontjából is.
Projektek indulnak azért?
Igen, látunk egyébként új projekt indulásokat, amit egyébként most segít, hogy a kedvezményes áfát is akkor újabb két évre meghosszabbították, ezt a fejlesztők nagyon várták, illetve látjuk annak az oldaláról is, hogy a banki finanszírozásban a projekthitelek iránt is egyre erősebb a kereslet, tehát a banki válaszok is azt mutatják, hogy valami fajta bizalom elkezdett kialakulni fejlesztő oldalon is.
Mi az irány? Utolsó kérdésként, akkor mindent levonva, voltak olyan momentumok, amik alapján azt gondolnám, hogy hát még nincs nagy tér fölfele. Most kimondottan a legtöbbeket érintő kérdés, tehát a áremelkedés. Ugye, hát van egy kis túlértékeltség, mindig bőven 10%, ugyanakkor élénkül a gazdaság, hitellehetőségek, jók, olcsók a hitelek, ez meg abban az irányba mutatna, hogy lehetne vásárolni, reálbér növekedés is van. Na ebből a várakovásaitok szerint mi sülhet ki idén, illetve a következő egy-két évben?
Ugye, amit sokan kérdeznek, hogy mi lesz az árakkal. Azt gondoljuk, hogy egy számjegyű maradhat az áremelkedés az idejében, tehát ugye említettem, hogy 7,2 volt az első negyedében. Ettől sokkal magasabb árdinamika valószínűleg egyébként nem várható az év további részében sem, viszont azzal, hogy ezen szintek tud emelkedni, és az infláció mondjuk le tud jönni 4-5% közelébe, már pozitív lesz a reál értékemelkedés is, értékváltozás is. Tranzakciók tekintetében visszatérhetünk egy ilyen 150 ezeres szintre, ami a hosszú távú átlag, éves átlag adásvételek tekintetében, tehát egy picit back to normal időket érhetünk az idei évben. Hitelezés oldaláról az MNB mindent megtesz, hogy ez prudens maradjon, ugye az adósságfix szabályok tök jól működnek, bocsánat, hogy ennyire lazán fogalmaztam. Tehát nagyon jól működnek az adósságfix szabályok, illetve az MNB oldaláról mindenképpen megemlítendő, hogy nyilván látjuk mi is, hogy kiszorulnak bizonyos adósok, bizonyos társadalmi körök a lakáspiacról azzal, hogy megemelkedtek az árak, ahogy említetted is, és az ő esetükben különösen az első lakásvásárlóknál az idei évtől csökkentettük a minimális önerőelvárást, ugye eddig maximum 80%-os LTV-t lehetett hiteleknél igénybe venni, tehát legalább 20%-nyi önerő kellett. Most az idei évtől az első lakásvásárlók esetében ezt levittük 10%-ra, bízunk benne, hogy ennek is pozitív hatása lesz.
Oké, lesz még lakáspiaci jelentés, tehát fogunk még szerintem erről beszélgetni veled is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és elmondtad mindezeket egészen részletekben menően. Nagy Tamással, az MNB pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság vezetőjével beszélgettünk az MNB lakáspiaci jelentéséről.